Folytatódik az Aréna. Műsor mai vendége Holzacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy nagyjából mennyi pénzt költenek kutatásfejlesztésre, mekkora a gyógyszerpiac Magyarországon, és többször említettük, hogy Magyarországon is számtalan külföldi gyógyszergyárnak vannak érdekeltségei, lányvállalatai, akár kutatói és kutatásfejlesztési részlege. Mennyi pénzt költenek el, és milyen területekre koncentrálnak a külföldi tulajdonú vállalatok? Egyáltalán hogy oszlik meg egy, mint említette, ugye különböző területeket, akár egyszerre különböző bázisokon is kutatnak. Hogy oszlik meg ez? Mennyi, amit idehaza, és mennyit, amit akár egy másik országban, vagy az anyaországban végeznek kutatást, ha ezt így meg lehet határozni?
Nehezett kérdez. Nincsen ilyen egységesen meghatározható mérték. Vannak olyan fejlesztések, vannak olyan beruházások, amelynek jelentős része koncentrál Európára, vagy kelet-közép-európai része. Ezekből Magyarország értelemszerűen arányaiban nagyobb szeletet tud kihasítani, de összességében ma már annyira globális az értéklánca a gyógyszeripar egészét tekintve, hogy még azon gyógyszercégek is, amik egyébként magyarországi központtal működnek, azoknak is például a klinikai vizsgálatainak a jelentős része nem Magyarországon zajlik, de ez teljesen természetes, hiszen egyrészt különböző betegpopulációra is kell megvizsgálni ugyanazokat a potenciális terápiákat, másrészt meg ahhoz, hogy egyébként a világon máshol értékesíteni lehessen ezeket a készítményeket. Természetesen ott helyben is be kell bizonyítani a hatékonyságukat, illetve azt, hogy az ottani finanszírozónak ténylegesen érdemes az adott készítményt támogatni, vagy egyéb módon finanszírozni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen általános megoszlás, vagy általános arányszámot nem lehet mondani. Vannak az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagállatai között is vannak olyanok, amelyeknek magyarországi gyártóközpontja van, és sőt van olyan, aki még globális terjesztési központtal is rendelkezik Magyarországon, tehát adott esetben a világ különböző szeleteire vagy szegmenseibe is innen szállítják ki a különböző gyógyszerkészítményeket, míg van olyan, amelynek csak egy nagyon szűk, mondjuk egyetemi szintű, vagy valamely egyetemi központtal kialakított kutatási, fejlesztési, együttműködési megállapodása van. Tehát ilyen szempontból ez rendkívül vegyes képet mutat. Az biztos, hogy ahhoz, hogy Magyarország, főleg mint a Magyarország kis ország ebben a vonatkozásban, nem lehet a teljes gyógyszerkincs egészét magyarországi hátterű cégektől elvárni. Ez teljesen nonsens lenne. Ezt egyébként a legnagyobb államok sem tudják biztosítani a saját polgáraik számára. Ilyenkor lép életbe az, ami tulajdonképpen az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagváltain keresztül is minden nap megvalósul, hogy különböző hátterű nemzetközi nagyvállalatok magyarországi, tehát helyi leányvállalatain keresztül forgalmazza, illetve csatornázza be az országon belül, ilyen esetben Magyarországra az éppen aktuálisan elérhető legjobb minőségű, legnagyobb hatásfokkal bíró gyógyszeres terápiákat.
És egyébként a gyakorlatban hogy néz ki? Elkezdik a kutatást, vagy elkezdik egy új termék kifejlesztését egy országban, aztán folytatják egy másikban, és akár vissza is kerülhet ugyanaz a termék, ugyanaz a fejlesztés, ugyanahoz a kutató csoporthoz, ugyanahoz a társasághoz?
Természetesen, tehát ebbe bármilyen leosztást el tudom képzelni, vagy el lehet képzelni. Itt nincsenek olyanok, hogy csak így, vagy csak úgy lehet.
Nincsenek szakosodott, vagy szakosított csoportok?
Természetesen vannak. Tehát, hogy miután pont az előbb utaltam rá, hogy nagyon szűken targetált fejlesztések, illetve tudományos előkészítő munkálatok zajlanak egy-egy fejlesztés kapcsán. Ez nyilván egy magasabb szintű specializációt is igényel, de olyan nincsen, hogy a nem tudom, olyan immunbiológiát csak a németek, a kardiovaszkuláris kérdéseket csak a magyarok, és a nem tudom, most nem is akarom tovább folytatni, mert annyira blőd a példa, tehát nincsen ilyen leosztás. Természetesen az adott kutatóhely tudományos szakmai felkészültség az befolyásolja, hogy milyen mértékben tud részt venni a fejlesztésben, de ez akárhol lehet, Dél-Amerikától kezdve Közép-Ázsián át, bárhol, tehát nincsen ilyen szempontból előre meghatározva, hogy hol kell lenni ezeknek a fejlesztéseknek.
Az adatok, illetve a tapasztalatok alapján hány százalékot térül meg a beruházásoknak a gyógyszeripari kutatásban? Van egy ilyen arányszám, mert gondolom nem minden kutatás, nem minden gyógyszeripari fejlesztés feltétlenül megtérülő beruházás.
Természetesen, sőt, olyannyira nem, hogy azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy egy piacra érett, vagy piacon önmagát eltartani képes készítmény kifejlesztésre kerüljön, ahhoz kell 10 000 molekulát megvizsgálni, és még a potenciális, vagy a jól teljesítő előzetes vizsgálatokat követően is több ezres nagyságrendű reménybeli készítmény, vagy reménybeli molekulából lesz egy piacképes készítmény. Ezért van az egyébként, hogy maga ma már, köszönhetően egyébként ennek a egyre specializáltabb és egyre magasabb szintű fejlesztésnek, ma már rendkívül drága egy készítmény piacra való eljuttatása. Azt lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 2,2 milliárd eurós összeg kell ahhoz, amíg a null ponttól egészen a piacra jutalig elkészül egy molekula. Ez nyilvánvalóan rengeteg pénz. Ahhoz, hogy ezt finanszírozni lehessen, ahhoz egyébként nem is elegendő még csak egy-egy globális nagyvállalatnak sem a saját rendelkezésre álló tőkéje, hanem nagyon sok forrást kell bevonnia. És miután nagy összegről van szó, elsősorban tőkepiacról, tengeren túli nyugat-európai, illetve távol-keleti tőkepiacokról, ahol viszont nyilvánvalóan van egy olyan elvárt megtérülési mutató az egyes beruházási stratégiáknak megfelelően, amelyet teljesítenie kell. Tehát lehet nagyon jó egy gyógyszer biológiai vagy tudományos értelemben, hogyha az nem hozza a piaci elvárásokat, üzletileg nem fenntartható a modellje, akkor bizony a gyógyszeripar ipari vagy biznisz szemszögéből az egy sikertelen készítmény, még akkor is, hogyha egy adott esetben terápiás hatékonysága az tökéletes, és abban nincsen hiba.
És egy új termék milyen gyorsan érkezhet meg a magyar betegekhez? Mennyire gyors vagy lassú ez a folyamat?
Maga a fejlesztés is nagyon hosszú időt vesz igénybe, tehát elvétve akad olyan fejlesztés, amit 10 éven belül be lehet fejezni. Ez inkább 15 év szükséges most már egy-egy készítmény tényleges befejezéséhez. Ez ilyenkor jut el abba a fázisba, amikor megkap minden olyan engedélyt, ami alapján a mindennapi terápiás rutin részévé válhat.
10-15
év. De ez még nem azt jelenti, hogy egyébként ténylegesen elérhető valamely beteg számára, ez csak az, hogy elben nincsen akadálya, ha valaki finanszírozza annak a gyógyszernek az elérhetőségét. Ami a kérdésében talán benne fogalmazott, vagy benne találtatik, az annak a kérdésköre, hogy hogyan lehet ténylegesen elérhetővé tenni ezeket.
Hogyan tudom én megvenni?
Hogyan lehet? Hát az új nagyértékű terápiákat általában magánszemélyek nem szokták megvásárolni, tehát hogy azok kifejezetten centrumokban, a kórházi ellátórendszeren keresztül hozzáférhető készítmények. Egyrészt azért, mert így lehet ők megfelelő terápiás protokollnak megfelelően biztosítani, másrészt meg nyilvánvalóan a kontrollt is így tudja az egészségbiztosító vagy finanszírozó ezeken a készítményeken fenntartani. Tehát ahhoz, hogy ez ténylegesen eljusson a terápiás rendbe, még egy további döntés szükséges, mégpedig az, hogy az adott készítmény társadalombiztosítási támogatást kaphat-e, avagy sem. Ha ilyen társadalombiztosítási támogatással nem rendelkezik, akkor elég minimális az esélye annak, hogy az adott készítmény az adott országban, így akár Magyarországon is elérhetővé váljon. Természetesen nincs kizárva. Egyrészt a társadalombiztosítás bizonyos keretek között tud erre forrást biztosítani méltányossági alapon, másfelől meg egyébként, hogyha valakinek ténylegesen van annyi forrása, hogy saját maga tudja ezt finanszírozni, akkor elméletileg nem kizárt egyébként bármely törzskönyvvel hatóságilag engedélyezett készítmény felhasználása, de ahhoz, hogy ez szüksége, vagy ez nagy tömegben elérhető legyen, ahhoz társadalombiztosítási támogatás kell. Ez egy rendkívül bonyolult, hosszadalmas, nagyon bürokratikus folyamat eredményeképpen kerül megállapításra Magyarországon. Mi az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete most már jó régóta mondjuk azt, hogy ez egy komoly versenyhátrány a magyar gyógyszerpolitika, a magyar gyógyszerfinanszírozás vonatkozásában. Nagyon felkészült, nemzetközi összehasonlításban is nagyon jó szakemberek dolgoznak a hazai egészségbiztosítánál, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, az ODI szakemberei technológiai értékelésben messze a legjobbak közé tartoznak Európában is, de az ő kezük is bizonyos módon kötve van, nevezetesen ahhoz, hogy Magyarországon egy új, korábban nem létező terápiás területen egy új innovatív készítmény befogadásra kerüljön, ahhoz nem elegendő az ő szakmai döntésük, hanem jó jogalkotás szükséges hozzá, ennek okán meg kell járni a kormány különböző fórumait, több minisztériumot, miniszterelnökséget, és ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, és ennek eredményeképpen egyébként van ok a kritikára, ami nyilván egy konstruktív kritika, tehát itt most nem arról van szó, hogy itt emiatt bármilyen módon a vizes lepedőt szeretnénk bárkire ráhúzni, de ez ettől még tény, hogy a V4-es partnerországainkkal összehasonlítva, ahol ez a típusú befogadási eljárás átlagosan olyan fél év, tehát 180-190 nap alatt lezajlik, az nálunk ennél lényegesen hosszabb. Én most tényadatot fogok mondani. A legutolsó befogadásnál, ami tavaly októberben történt, és egyébként akkor 29 új indikáció került befogadásra, ami az elmúlt időszak egyik legnagyobb befogadását jelentette Magyarországon. Ott az átlagos eljáráshoz az 665 nap volt, és volt olyan készítmény, ami 1038 napon keresztül volt benne ebben a bizonyos eljárásban, amit még egyszer mondok, máshol akár fél éven belül is le lehet bonyolítani. Ez nyilvánvalóan nem szerencsés így, és ez okoz jó sok feszültséget a gyógyszerkassa fenntarthatósága szempontjából, már csak azért is, mert ezen készítmények egy jelentős része nem a normál finanszírozási rendben, hanem az úgynevezett méltányossági támogatás keretében részben elérhetővé válik a magyar betegek, vagy elérhetővé vált már korábban a magyar betegek számára. Ugyanakkor az egy nagyon bürokratikus, rengeteg adminisztratív teherrel járó, egyedi döntésen alapuló eljárás, ami egyébként magának a NEAC-nak a tevékenységét is megbénítja. Bőven 10 000 fölötti méltányossági kérelmet kell egy évben elbírálniuk. Teljesen fölösleges. Mi azt mondjuk, hogy egy tudatosabb tervezéssel, egy jó és kiszámítható finanszírozással ez a fajta belső feszültség kezelhetővé válik, és teljesen fölösleges ilyen egyedi méltányossági rendben támogatni ezeket a készítményeket, amikor egyébként az állam is jobban járna azzal, hogyha a rendes, normál támogatási rendbe kerülnének bele, minél gyorsabban ezek a készítmények.
És hol lehetne, vagy hogy lehetne ezt a folyamatot gyorsítani? Mi az, amit az önök javaslatai szerint meg kellene változtatni, hogy mondjuk ugyanúgy 180-190 nap legyen, vagy legalábbis ahhoz közeli egy-egy ilyen eljárás?
Egyrészt őszintén mondom, hogy nagyon remek szakemberek dolgoznak Magyarországon a gyógyszerfinanszírozás intézményrendszerében, és ez jól mutatja, hogy amikor elemezzük ezeket az eljárásokat, akkor látszik, hogy az az időszak, ami tényleg náluk pattog a labda, az nagyon gyorsan lezajlik, és nagyon magas szakmai színvonalon tudják elkészíteni, összeállítani a döntéshozók, a politika számára azokat a javaslatokat, amelyikkel úgy gondolják, hogy szakmailag támogatható. Itt nagyon fontos, és egyébként szeretném a kedves hallgatóknak is elmondani, hogy nem arról van szó egyébként, hogy minden egyes készítményt, minden Magyarországon kérelmezett támogatási kéremet egyébként pozitívan kéne elbírálni, ez sehol nincs így a világon, ezért vannak ezek a szereplők, hogy eldöntsék, hogy az adott gyógyszerfinanszírozási lehetőségek mentén az adott társadalmi elvárásoknak vagy a beteg populáció igényei szabban milyen típusú készítményekre van szó. Ami probléma az az, hogy egyrészt a szakemberek nincsenek döntési szabadság, vagy a szakemberek döntési szabadsága meglehetősen korlátos, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó irány lenne, hogyha az ő szakmai döntési pozíciójukat meg tudnánk erősíteni. Egész egyszerűen teljesen fölösleges oda politikai jogalkotási kérdéseket tenni, amelyek egyébként szakmai jellegű kérdések, ez már önmagában rendkívül módon meggyorsítana. Másfelől pedig még azt is mondhatnám, hogy a jelenlegi gyógyszerfinanszírozási rend felett némileg eljárt az idő, tehát teljesen jól mutatja azt az évről évre felmerülő, újonnan felmerülő, újra termelődő problémáknak a sokasága, hogy bizonyos készítményeket, és itt elsősorban azokra az újonnan érkező úgynevezett innovatív, korábban nem olyan terápiás területen hasznos vagy hatékony készítményekről van szó, ami korábban egyáltalán nem volt kezelhető, vagy nem úgy volt kezelhető. Ezek értelemszerűen nem is kerültek bele egyébként sohasem, hiszen bázisalapú tervezés okán a gyógyszerkasszában nem lehet betervezni azokat a kiadásokat, amikről meg nem is tudjuk, hogy lesznek ilyen típusú kiadások. Ezeket valahogy érdemes külön kezelni, akár egy gyorsított befogadási eljárásra nyitott külön keret vonatkozásában, ahol egyébként lehetősége nyílna a magyar egészségbiztosítónak is arra, hogy az adott készítmények valós magyar életben bemutatott eredményessége alapján dönthessen arról, hogy arra a készítményre adott esetben ténylegesen szükség van-e Magyarországon, és akkor igazából itt jutunk el ahhoz a kulcsterülethez, ami a szakemberek számára, a gyógyszeripari finanszírozási szakemberek számára teljesen triviális, hogy viszont amire meg szükség van, tehát ami bizonyítja azt, hogy konkrét terápiás szükségletre minden másnál jobb és hatékonyabb választ ad, azon meg nehezítáljunk fölöslegesen 600-700 ezer napokat, mert arra igenis szükség van a magyar ellátórendszerben. Ez egy nagyon komoly, sok évre előre gondolkodó, előre tervező munkát igényel. A jó hír az az, hogy a szakemberek úgy az egészségbiztosító vagy a technológiai értékelő részéről, vagy a gyógyszeripari szereplők részéről adottak. Ahhoz, hogy egy kicsit szabadabban tudjon mozogni a rendszer, ahhoz magát a finanszírozást is érdemes megerősíteni. Erről is fogok mondani néhány szót, másfelől pedig magát az eljárási rendet, az egésznek a rendszerét kéne egy nagyon hatékony, rugalmas, transzparens finanszírozási rendszerre átalakítani.
Mert ugye a finanszírozási rendszer problémája azt jelenteni, hogy kevés a pénz, vagy másként kéne elosztani? Mire gondolt?
Nagyon leegyszerűsíteni a problémát, ha csak azt mondanánk, hogy kevés a pénz. Igaz ez az állítás is, hogy kellene, szükség van többletforrások bevonására. Mondok néhány konkrét példát, hogyha a magyarországi nettó gyógyszerközkiadások mértékét nézzük, akkor az az elmúlt 10 évben egyébként jelentős mértékben nőtt. Tehát, hogy ezt még akár azt is mondhatnánk, hogy milyen büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt időszakban Magyarország több forrást tud biztosítani ezekre egyrészt a gyógyszerekre, és azon belül is az innovatív terápiákra. Ha viszont azt is mellé tesszük, hogy egyébként abban az időszakban végbement inflációt is beleszámítjuk ebbe a képletbe, akkor a nettó közkiadások mértéke a 2008-as szinthez képest is körülbelül egy olyan 18-20 milliárd forinttal alacsonyabb. Ha pedig nemzetközi összehasonlításra, vagy nemzetközileg is kitekintünk ebben a kérdésben, akkor azt lehet mondani, hogy a V4-es országok közül, legalábbis Szlovákiára és Csehországra mindenféleképpen igaz, hogy arányaiban akár GDP-hez viszonyítjuk, akár pedig az egyfőre eső gyógyszerfinanszírozás, nettó gyógyszerfinanszírozást nézzük, a magyar finanszírozási szint elmaradt. Tehát ez egy igaz állítás, aki azt mondja, hogy szükség van többletforrásokra. De nem igaz önmagában, mert ehhez gyorsan néhány kiegészítést hozzá is kell tenni. Egyrészt azt is hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer fenntartható legyen, ahhoz nem egy egyszeri tőkepótlásra, hanem egy folyamatosan egy más típusú szemléletre van szükség, akár azt is beleértem, amire az előbb utaltam, hogy az innovatív készítmények finanszírozása akár más kasszából is történhet, vagy más költségvetési soron is történhet, másfelől pedig egy folyamatos felülvizsgálata is szükséges annak, hogy egyébként az a rengeteg pénz, amit Magyarország, mert hogy abszolút értékében egyébként rengeteg pénzről beszélünk, amit elköltünk gyógyszerár támogatásra, azokat ténylegesen jól költjük el. Tehát arra és olyan struktúrában kell elkölteni ezeket a forrásokat, ahogy ma tesszük. Ehhez egyébként megfelelő szakmai és politikai bátorság is kell, hogy ezt a kérdéskört áttekintsük, de megspórolni nem lehet. Ma már a szakértők, akár minisztériumi szinten, gondolk itt a PM-nek az anyagára, vagy akár a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslataira, tehát már kormányzati szinten is felmerült annak a kérdés, hogy egyébként ezt valamilyen módon áttekinteni érdemes, megúszni biztosan nem fogjuk tudni ezt a munkát, ebben a vonatkozásban jobb előbb, mint később egyébként. A jó hír az, hogy nagyon gyorsan, nagyon komoly eredményeket lehet elérni egy jól célzott beavatkozással, mindezt úgy, hogy igazi társadalmi feszültséget valójában nem jelentene.
Jelentős különbség van mondjuk a magyar és egy külföldi, akár a francia vagy a német gyógyszerkassza között?
Hát méretében nyilván igen, de a finanszírozási struktúrájában is. Tehát, hogy azt kell látni, és ez egyáltalán nem véletlen, hogy így van, hogy nincsen az egészségügyi igazgatás, vagy az egészségügyi finanszírozás, az egészségügyi ellátórendszer finanszírozása, elnézést, hogy csak harmadszorra mondtam ki ezt a szót, nincsen egységes elvárás és modell Európában. Tehát az Európai Uniónak egyszerűen nincs részterületekre, igen, de nincsen egységes politikája, vagy egységes elvárásrendszere az egészségügyi ellátórendszerekkel kapcsolatosan. Azt lehet mondani, hogy ahány Európai Uniós tagállam, annyiféle egészségügyi finanszírozást beszéltünk. Vannak, ahol versengő egészség, magánbiztosítók vagy egészségbiztosítók vannak, van, ahol állami alapú, van, ahol egységes centralizált rendszer működik, van, ahol regionális önkormányzati hatáskörben van egy csomó minden. Tehát nehéz egy az egybe összehasonlítani ezeket a rendszereket. Egy biztos, hogy ami követelményként megfogalmazható, bármelyik modellről beszélünk, és követelményként megfogalmazható ezzel szemben, az az, hogy ez egy fenntartható finanszírozású rendszer legyen, kiszámítható legyen a tekintetben, hogy az adott populáció, adott népesség számára minél inkább elérhetővé tegye az új terápiákat, és ez ne okozzon valamiféle törést az egészségügyi általános finanszírozás vonatkozásában. Ezek nem egyszerű kérdések.
És van olyan ország, ahol ez így mondjuk így ideálisan működik?
Hát azt szokták mondani, hogy a modern egészségügyi ellátásokra, itt nem csak a gyógyszerekről van szó, hanem általában a modern egészségügyi ellátásokra igazából sehol nincsen elegendő pénz. A takaró mérete az, ami jelentősen különbözik az egyes országoknál, tehát vannak irigyelt nyugat-európai országok, ahol lényegesen nagyobb mennyiségben fordítanak országok, de mondjuk nem kell messzire menni egyébként az egyfőre jutó például gyógyszerártámogatás Csehországban pontosan a kétszeres a magyarnak, itt ott a nettó közkiadások alapjú összehasonlítást veszem, tehát azért vannak nagy különbségek, és ezek okoznak a kimenetben a ténylegesen elérhető terápiák vonatkozásában is különbséget. Nincsen világvége hangulat, tehát nem szeretném, hogyha az a benyomás alakulna ki a hallgatókban, hogy itt Magyarországon nem elérhetők gyógyszerek, vagy bármilyen negatív módon veszélyben lennénk, mert nincsenek elérhető terápiák, de nagyon bonyolult, fölösleges erőfeszítések, fölösleges pazarló erőfeszítések, erőforrások pazarló felhasználásával jutunk ugyanolyan eredményre, vagy egy kicsit rosszabb eredményre, és ha pedig a nagy képet nézzük, már hogy itt a magyar társadalom egészségügyi állapotát, akkor azt kell mondani, hogy azért van ok az aggodalomra, majdnem minden nemzetközi összehasonlításban a magyar társadalom egészségügyi állapota az egy, mondjuk úgy, hogy a sor végén van, és akkor így finoman fogalmaztam, tehát nagyon komoly figyelmet és fókuszt igényelne egyébként az egészségügyi ellátórendszer és azon belül is a gyógyszerfinanszírozás kérdése. Tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azon gondolkodjunk, hogy hogyan ne költsünk erre, vagy hogyan ne fókuszáljunk ezekre a kérdésekre. Kifejezetten az a napjainknak a fő kérdése, hogy hogyan tud Magyarország még hatékonyabban az egészségügyi ellátórendszerén keresztül segíteni saját társadalmának. Ebben mi azt gondoljuk, hogy a gyógyszereknek, a gyógyszeres terápiáknak rendkívül nagy szerepe van, nem megkerülhető a gyógyszerfinanszírozás kérdése. Munkás, ez tény, de muszáj vele foglalkozni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Holzacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!